Ám a Lovewoodi nélkülözések különben is enyhültek. Közeledett a tavasz, sőt, már meg is érkezett, a hó elolvadt, a vad szélviharok megszelídültek. A januári hidegben szinte vénává dagadt lábam április enyhe fuvallatára gyógyulni kezdett. A reggelek és esték szibériai hidege már nem fagyasztotta meg ereinkben a vért, már könnyen kibírtunk egy órai játékot, futkározást a kertben, sőt, ha sütött a nap, már élveztük is a szabad levegőt. A kopár, földet, bokrokat, mintha zöld fátyol vonta volna be, napról napra élénkebb zöld lett. A remény minden éjszaka keresztül suhant a kerten, és nyomában új élet fakadt. Virágok dugták ki fejecskéjüket a tavalyi megrozsdásodott levelek közül. Hóvirág, krókusz, gólyahír, aranyszemű árvácska. Csütörtök délutánonként, a csütörtök délután szabad volt, hosszú sétákat tettünk, s az útszélen, a sövénytövében még szebb virágokat találtunk. Azt is felfedeztem, hogy odakint a tüskés dróttal szegélyezett, magas kertfalon túl, milyen csodálatosan szép a világ. Fenséges hegycsúcsok zöld völgyeket koszorúznak. Odalent a mélyben, sötét kövek fölött, sebesvízű patakocskák örvénylenek. Milyen más volt ez a kép, mint az, amelyet a vasszürke téli ég alatt jéggel, hóval borítva láttam. Akkor a keleti szél félelmetes és kavargó ködgomolyagok egybeolvadtak a völgy fagyott párájával. Lent a völgy mélyén haragosan, féktelenül örvény lett a víz. Kettészakította az erdőt, és vízjuslóan zúgott, szélkorbácsolta havas eső verte a kopár fákat, s kétfelül a parton, mintha csupa csontváz meredezett volna. Aztán eljött a május. Napfényes, vidám május volt, felhőtlenül kék lett az ég, és lágy nyugati vagy déli szél engedezett. A növényzet szemlátomást fejlődött. Lovewood lerázta téli lepleit, minden zöldelt, minden virágzott. A hatalmas bükk, kőris és tölgyfák kopártörzsei új fenséges életre keltek. Az erdei növények dusan bújtak elő rejtek helyükről, a muhának megszámlálhatatlanul sokféle fajtája lepte el a fák üregeit, s a vadkankalin buja, sárga szőnyege azt az illúziót keltette, hogy az erdőföldjét is állandóan süti a nap. Aranyszínű összedugott fejecskéikkel olyanok voltak a kankalinok, mint egy-egy fényes csillár. Mindezt kimondhatatlanul élveztem, sokszor szabadon is majdnem teljesen egyedül. Ennek a váratlan szabadságnak megvolt a maga oka. Erre akarok most kitérni. Ha azt mondom, hogy a Lovewoodi intézet erdős dombvidéken patakpartján épült, bizonyára mindenki azt hiszi majd, hogy kellemek fekvésű lehetett. Hát igen, a vidék kétségtelenül szép volt, de hogy egészséges is volt-e, az más kérdés. Az az erdő borította a völgykatlan, ahol Lovewood elterült, nyomott, ködös levegőjével meleg ágya volt mindenféle fertőző betegségnek. A langyos tavasz gyorsan terjesztette a járványt, s az árvaház zsúfolt tantermeiben és hálótermeiben csak hamar felütötte fejét a tífusz, és mire eljött a május, jóformán az egész intézet kórházzá alakult át. Az állandó koplalás és az elhanyagult meghűlések következtében a legtöbb növendék megkapta a betegséget, és 80 közül egyszerre 45-en estek ágynak. A tanítás szünetelt, a fegyelem meglazult. Az a néhány növendék, aki nem betegedett meg, úgy szólván teljes szabadságnak örvendett. Az orvosok ragaszkodtak hozzá, hogy az egészségesek minél többet legyenek a szabadban, szervezetük így könnyebben ellenáll a bajnak. És még ha az orvosok nem kívánják is ezt, ugyan kiért volna rá az egészségesekre felügyelni és velük törődni. Miss Templét teljesen elfoglalta a betegápolás, éjjel-nappal a betegek közt tartózkodott, alig aludt 1-2 órát naponta. A tanítónők egész nap csomagoltak, mert azokat a szerencséseket, akiknek volt hová menniük, eltávolították az agyonfertőzött környezetből. Sokan, akiket már levert lábukról a szörnyű betegség, csak meghalni mentek haza. Sokan ott haltak meg az intézetben, ezeket nagy csendben gyorsan eltemették, mert a betegség természete nem tűrt halasztást. és mi alatt a gyilkos kort anyát ütött Lowoodban, s a halál mindennapos látogatója lett az intézetnek, mi alatt aggodalom és rettegés lakozott a falak között, s minden helyiségnek kórház szaga volt, és a gyógyszerek nem tudták lenyomni a halálozási arányszámot, odakint a merészhegyek és gyönyörű erdők fölött felhőtlenül tündökölt a május. A kert tele volt virággal, a galagonyabokrok olyan magasan nőttek, mint a fák. Kinyíltak a liliumok, a tulipánok, a rózsák, az ágyásokat dupla margaréták sorai szegélyezték, és a mirtuszok csak úgy ontották reggel este fűszeres illatukat. És ezt az illatos gyönyörűséget Lowood legtöbb lakója nem élvezhette. Legfeljebb a koposrokba tettünk egy-egy maroknyi füvet és virágot. De mi, akik egészségesek maradtunk, teli tüdővel szívtuk magunkba a természet csodáit. Kora reggeltől késő estig koborultunk az erdőben, mint a cigányok. Azt tehettük, ami jól esett, oda mentünk, ahová akartunk. Jobban is táplálkoztunk. Mr. Blackhurst és családja még csak közelébe sem merészkedett az intézetnek, senki sem szólt bele a háztartás ügyeibe. A mogorva házvezetőnő annyira félt a járványtól, hogy elment. Utóda, aki a Lawtoni kórház főápolónője volt, nem ismerte Lowood szigorú szabályait, és aránylag bőkezően ellátott minket. Különben is sokkal kevesebb szeméről kellett gondoskodnia. A betegek alig ettek valamit. Táplálóbb reggelit kaptunk, s ha nem jutottak hozzá, hogy rendes ebédet főzzenek, ami gyakran megesett, nagy darab hideg pástétomot vagy jókora karé sajtos kenyeret vihettünk magunkkal kóborlásainkra. Mindegyikünknek megvolt a maga kedvenc helye, ott letelepedtünk és pompásan megebédeltünk. Az én kedvenc helyem egy nagy, sima kő volt, amely fehéren és szárazon emelkedett ki a völgykatlan közepéről. Keresztül kellett gázolnom a vizen, hogy eljussak ide, de hát ez nem volt nehéz feladat. Egyszerűen lehúztam a cipőmet meg a harisnyámat, a kő elég nagy volt ahhoz, hogy ketten kényelmesen elférjünk rajta. Ekkoriban Mary Ann Wilson volt a legjobb pajtásom. Szívesen voltam együtt ezzel az éles szemű talpra esett lányjal, egyrészt azért, mert ötletes megjegyzései mulattattak, idősebb lévén nálam, jobban ismerte a világot, mint én, és sok olyat tudott mondani, ami érdekelt, kíváncsiságomat tehát kielégítette. Hibáimmal szemben pedig elnéző volt, és akármit mondtam, soha nem utasított rendre. Szeretett mesélni, magyarázni, s minthogy én meg inkább kérdezni szerettem, nagyon jól kiegészítettük egymást, s ha sok hasznunk nem volt is egymás társaságából, nem unatkoztunk, ha együtt voltunk. Hogy volt ez alatt a két hét alatt Ellen Burns, hogy miért nem vele töltöttem a szabadság édes napjait? Megfeledkeztem volna róla, vagy szégyen szemre meguntam talán az ő lelkének tisztaságát? Kétségtelen, hogy Miss Ann Wilson nyomába sem léphetett első barátnőmnek. Mary Ann mulatságos történetekkel szórakoztatott, vagy csípős, ízes pletykákkal, amelyekben akkor örömem telt. Ellen pedig, ha kitüntetett valakit azzal, hogy szóba állt vele, csak nemesebb, magasztosabb témákról beszélt. Mindez kétségtelenül igaz volt, tudtam és éreztem, hogy így van. De bár gyarló ember vagyok, sok a hibám és kevés a jó tulajdonságom, Ellen Burns-t soha egy pillanatig sem untam, sőt, jobban szerettem és tiszteltem, mint bárki mást. Ez természetes is, hiszen Ellen minden körülmények között olyan hűséges és őszinte barátságot tanúsított irántam, amelyet rossz hangulat vagy bosszúság soha meg nem zavart. De Ellen most beteg volt. Hetek óta nem láthattam, azt se tudtam, melyik szobában helyezték el. Úgy tudtam, elkülönítették a tífuszbetegektől, mert neki a tüdejével volt baja. Tudatlanságomban azt képzeltem, hogy a tüdőbaj valami szelíd, jóindulatú betegség, amelyet gondos kezeléssel idővel meg lehet gyógyítani. Ezt a meggyőződésemet csak megerősítette az a körülmény, hogy napos, meleg délutánokon Miss Temple egyszer-kétszer lehozta Ellent a kertbe. De nekem ilyenkor sem volt szabad beszélnem vele. Csak messziről a tanterem ablakából láthattam, hogy takarókba burkolva a verandán üldögél. Június elején egyszer, késő estéként maradtunk Méri ennel az erdőben. Mint rendesen elszakadtunk a többiektől, és olyan messzire elkoborultunk, hogy eltévedtünk. Egy magányos kis kunyhóban, az erdő mélyén élt egy férfi meg egy asszony, napközben félvad disznócsordát legeltettek, azoktól kérdeztük meg, merre van az út. Mire hazaérkeztünk, már fölkelt a hold, s láttuk, hogy a kertajtó előtt az orvos lovacskája várakozik. Mérien ebből arra következtetett, hogy valaki nagyon rosszul lehet, mert különben ilyen késő este nem hívatták volna el Mr. Bates-t. Mérien bement a házba. Én még kint maradtam a kertben, hogy elültessek néhány gyökeret, amelyet az erdőből hoztam magammal. Féltem, hogy reggelre ellankadnak. Nem akaródzott bemennem. Szép, derült, meleg este volt. A halmot áztatta virágok édesen illatoztak. Amíg vörösen izzó nyugati ég holnapra is szép időt ígért. A hold fenségesen emelkedett a keleti ég fölé. Úgy gyönyörködtem mindebben, ahogyan csak egy gyermek tud gyönyörködni. És akkor egyszerre olyas valami jutott eszembe, amire még soha nem gondoltam. Milyen szomorú lehet ilyen szép időben halálos betegen feküdni az ágyban. A világ olyan gyönyörű, rettenetes lehet itthagyni a világot, és Isten tudja, hová kerülni. Életemben először tűnődtem el komolyan azon, milyen is lehet a mennyország és a pokol. Úgy tetszett, hogy kifürkészhetetlen mélységtátunk körülöttem, és csak egy szilárd pont van a mindenségben, ahol állok. Az a jelen, minden egyéb gomolygó bizonytalanság, félelmetes üresség. Visszaborzattam attól, hogy egy lépést tegyek a kavargó káosz felé. Mi alatt ezekkel a gondolatokkal foglalkoztam, ajtónyílást hallottam. Mr. Bates, az orvos lépett ki a házból, egy ápolónő kíséretében. Mikor a doktor elment, az ápolónő be akarta zárni az ajtót, de én odaszaladtam hozzá. Hogy van Ellen Burns? Nagyon rosszul. Ő hozzáhívták ki, Mr. Bates? Igen. És mit mond a doktor? Azt mondja, hogy már nem lesz sokáig köztünk szegény. Ha ezt tegnap hallom, arra gondoltam volna, hogy Ellen hazaviszik Northumberlandbe. Tegnap még nem sejtettem volna, hogy az orvos szavai azt jelentik, Ellen meg fog halni. De most rögtön tudtam, hogy Ellen Burns napjai itt a földön meg vannak számlálva, és hogy Ellen rövidesen átjut a túlvilágba, ha ugyan van túlvilág. Iszonyúan megrémültem, aztán mély szomorúságot éreztem, majd ellenállhatatlan vágy fogott el, hogy viszont lássam Ellent. Megkérdeztem az ápolónőtől, hogy melyik szobában fekszik. Miss Temple szobájában, hangzott a felelet. Fölmehetek hozzá? Ó, nem, gyermekem, különben is legfőbb ideje, hogy maga is bejöjjön. Az ilyen párás esték nagyon veszedelmesek, maga is megkaphatja a betegséget. Az ápolónő bezárta a főbejáratot. Én egy oldalajtón át surrantam be a tanterembe. Éppen jókor. 9 óra volt, Miss Miller aludni küldte a növendékeket. Vagy 2 órával később, 11 óra felé, csendesen fölkeltem. Nem tudtam aludni, és a hálóterem tökéletes csendjéből arra következtettem, hogy társaim valamennyien mélyen alszanak. Hálóingemre rávettem a ruhámat, és mezitláb kiosontam. Tudtam, hogy Miss Temple szobája az épület másik szárnyában van, de ismertem az utat. A folyosó ablakain beszűrődő holdfényben könnyen tudtam tájékozódni. A kámfor és az égetett ecet szaga figyelmeztetett, melyik a ragályos betegek kórterme. Féltem, hogy az éjszakai ápolónő kinéz a neszre, de nem. Sikerült észrevétlenül tovább osonnom. Borzasztó lenne, ha valaki meglátna és visszaküldene. Látnom kell Ellent. Meg kell ölelnem, mielőtt meghal. Búcsúcsokot kell adnom neki, szót kell váltanom vele még egyszer utoljára. Egy lépcsőn le, egy hosszú folyosón át. 2 ajtót mesztelenül kinyitni és becsukni. Aztán egy másik lépcsőn föl, és végre ott álltam Miss Temple ajtaja előtt. A kulcsukon és az ajtó alatt is fény szűrődött ki. Mély csend uralkodott. Az ajtó nem volt kilincsre becsukva, valószínűleg azért, hogy egy kis friss levegő jusson a füllett beteg szobába. Egy pillanatig sem haboztam, nagyon türelmetlen voltam. Testem lelkem remegett az izgalomtól, hangtalanul belögtem az ajtót. Tekintetem Ellent kereste, de közben rettegtem, hogy helyette a halállal lesz találkozásom. Közvetlenül Miss Temple ágya mellett, fehér függönnyel félig eltakarva egy kisebb ágy állt. Láttam, hogy valaki fekszik benne, a testformái kirajzolódtak a takaron, de az arcot eltakarta a függöny. Az az ápolónő, akivel lent, a kertben beszéltem, egy karosszékben szunyókált. Az asztalon gyertya pislogott. Miss Temple nem volt a szobában, később hallottam, hogy egy eszméletlen, lázas beteghez hívták. Odaléptem az ágyhoz, megfogtam a függönyt, de előbb szólni akartam, mielőtt a függönyt félrehúzom. Még mindig attól rettegtem, hogy holttestet találok. Ellen, suktam lágyan. Ébren vagy? Megmozdult, félrehajtotta a függönyt, és ott volt előttem az arca sápadtan soványan, de teljesen nyugodtan. Oly keveset változott, amióta nem láttam, hogy félelmem egyszeri beszéd foszlott. Igazán te vagy az, Jane? Kérdezte az ő kedves hangján. Ó, gondoltam, hiszen nem fog meghalni. Az orvos tévedett. Aki haldoklik, az nem lehet ilyen nyugodt, és az beszélni sem tud. Megcsókoltam. Homloka hideg volt, hideg és sovány az arca, a keze, a csuklója is, de mosolya a régi. Mit keresel itt, Jane? Hiszen 11 óra elmúlt, az előbb hallottam ütni az órát. Látni akartalak, Ellen. Hallottam, hogy beteg vagy, és nem tudok elaludni, amíg nem beszéltem veled. Azért jöttél, hogy elbúcsúzzál tőlem. Azt hiszem, éppen a legjobbkor. Elutazol, Ellen? Hazamegy? Hazamegyek, igen. Hazamegyek örök otthonomba. Nem, nem, Ellen! Tiltakoztam kétségbe esetten. Ne beszélj ilyeneket! S mi alatt megpróbáltam könnyeimet visszafojtani, Ellen köhögési roham fogta el. Az ápolónő erre sem ébredt fel. Mikor a roham véget ért, Ellen néhány percig kimerülten, szótlanul feküdt, aztán megint suttogni kezdett. Mezitláb vagy, Jane! Megfázik a lábacskát, feküdj le és takarózzál be a paplanommal. Szót fogadtam neki, félkarjával átölelt, és én hozzábújtam. Hosszú hallgatás után megint csak ő szólalt meg suttogva. Olyan boldog vagyok, Jane, és ha azt hallod, hogy meghaltam, nem szabad búsulnod. Semmi ok a szomorúságra. Egyszer mindnyájunknak meg kell halnunk, és ez a betegség, amely engem elvisz a földről, nem fájdalmas. Szelíden és apránként végez velem, nem zaklat föl. Látod, nyugodt vagyok. Nem hagyok itt senkit, aki nagyon bánkódik utánam. Csak apám él, de ő nemrég újra megházasodott, nem fogok neki hiányozni. Aki fiatalon hal meg, nagy szenvedésektől menekül. Nem volt semmiféle tehetségem, amivel sokra vihettem volna az életben. Mindig mindent rosszul csináltam volna. De hát hova megy, Ellen? Látod, tudod, hova? Hiszem, Jane. Erős a hitem. Istenhez megyek. De hol az Isten? Mi az Isten? Isten az én teremtőm és a te teremtőd, és ő nem rombolja szét azt, amit teremtett. Megbízom Isten jóságában, ráhagyatkozom kegyelmére. Számlálom az órákat, amikor elérkezik a nagy óra, amelyben meglátom őt. Tehát te biztos vagy abban, Ellen, hogy van mennyország? És ha meghalunk, lelkünk a mennyországba jut? Biztosan tudom, hogy van túlvilági élet. Hiszem, hogy Isten végtelenül jó. Halhatatlan lelkemet aggodalom nélkül bízom rá. Isten az én atyám, az én barátom. Én szeretem őt, és hiszem, hogy ő szeret engem. És ha én meghalok, viszont látlak téged, Ellen. Te is eljutsz az örök boldogságba, minden ható agyánk tégedi szeretettel fogad. Ebben biztos vagyok, Jane. Tovább kérdezősködtem, de most már csak gondolatban. Hol van a túlvilág? Valóban van valahol? Még szorosabban átöleltem Ellent, jobban szerettem őt, mint valaha. Nem akartam elereszteni, arcomat a nyakához szorítottam. Egyszerre megint megszólalt a legédesebb hangján. Milyen jól érzem most magam. Az a legutolsó köhögési roham kicsit kifárasztott. Álmos vagyok, aludni szeretnék, de ne hagyj itt, Jane. Olyan jó, hogy mellettem vagy. Itt maradok mellette, drágám, erőszakkal sem vihet el innen senki. Nem fázol szívem? Nem. Jó éjszakát, Jane. Jó éjszakát, Ellen. Megcsókolt, én is megcsókoltam őt, aztán mind a ketten elaludtunk. Fényes nappal volt, amikor valami szokatlan nyüzsgésre ébredtem fel. Az ápolónő ölében vitt vissza a hálóterembe. Senki nem szidott össze, amiért éjszaka elhagytam fekvőhelyemet. Mindenkinek más dolga volt, kérdéseimre senki sem felelt. Csak napok múlva tudtam meg, hogy amikor Miss Temple hajnaltájt visszatért a szobájába, engem ott talált Ellen ágyában, arcom Ellen vállán pihent, karommal átfogtam Ellen nyakát. Én aludtam, és Ellen már nem élt. Ott temették el a Blackbridge-i temetőben. Sírját még 15 esztendővel későbben is, csak egy füvelben őt halom jelölte, de most már szürke márványtábla van a síron, belevésve a név, és az a szó, föltámadunk.